Kereki Krisztina vagyok, Sziget-Szent Miklóson az Újvárosi Református Gyülekezetbe járok, 3 gyermekes édesanya vagyok, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy bizonyságot tehetek az Isten munkájáról az életemben, mert tényleg nagyon gazdag az, amit megélhettem ő általa. Olyan családba születtem, ahol igazából nem gyakoroltuk a hitet. Egyedül nagymamám volt református hívő asszony, aki rendszeresen járt templomba, és megkövetelte mindenkitől a családban, hogy konfirmáljon. Ez egy kötelező dolog volt, úgyhogy én is elkezdtem járni a konfirmáció előkészítőre, ahogy kell, de nagyon nem szerettem, mert ütközött a röplabda edzésekkel, és emiatt mindig késtem a röplabdáról, de hát valahogy azért túléltük, és lekonfirmáltam. És őszintén bevallom, az volt a tervem, hogy többet nem fogok bemenni a templomba, mert végre megszabadulok ettől a kötelezettségtől, de nem így lett, mert ott működött egy ifi csoport, akik meghívtak minket egy kirándulásra, és az a légkör, az a közeg, az a szeretetteljes, elfogadó társaság, ez annyira megragadott a barátnőmmel minket, hogy elkezdtünk ifire járni. Innen indult az én történetem.
Mennyi idős voltál ekkor, és miben változtatott ez az életeden?
14 éves voltam ekkor, amikor lekonfirmáltam, és az, hogy ezzel a ifi csoporttal elkezdtünk minden héten találkozni, és énekeltünk, beszélgettünk az igéről, voltak tanítások, meg nagyon sok program. Ez eleinte igazából csak érdekes volt, de aztán elmentünk együtt egy nyári táborba, egy református fiataloknak szóló táborba, ahol azt kellett megélnem, hogy ez egy olyan valóság, az Isten léte, szeretettel megváltása, hogy engem személy szerint is megszólított. És az volt ez a tábor, még mindig 14 évesen, ahol igent mondtam az Úrnak, és már úgy jöttem haza, hogy már ő az én életem ura. Onnantól kezdve elkezdődött egy formálódás, hogy ami addig érdekelt, ami addig fontos volt, azokat elkezdtem elhagyni. Továbbra is jártam a gyülekezetbe, és elkezdődött egy értékrendváltozás, leginkább ezt tudnám megfogalmazni, ahol egyre inkább kerestem az Isten akaratát. A továbbtanulásban, ugye akkor voltam 8-os, akkor már imádkoztam azért, hogy hova menjek tovább tanulni. Későbbiekben is fontos volt, hogy kikérjem az ő akaratát és vezetését. Ha nem is mindig értettem meg, de bíztam abban, hogy ő egy olyan utat ad, amin járnom kell, és aztán így fontos mérföldkő volt a párválasztás is, tehát a férjemmel is, aki igazából az ifi vezetőnk volt, nagyon jó barátok lettünk, és aztán hát 15 éves voltam, amikor már rádöbbentem arra, hogy már ez több, mint barátság, és elkezdődött egy kapcsolat. Ott is imádkoztunk azért, hogy ez az Úrtól való-e, mert elég nagy korkülönbség, 11 év van köztünk, ráadásul ő már még nem hívőként volt egy házassága, ami felbomlott, elváltak, de ő is megtért utána, és hát nagy dilemma volt, hogy édesanyám mit fog ehhez szólni. Ehhez hozzá tartozik, hogy egyedül nevelt engem, mert 11 éves koromban édesapám meghalt váratlanul, ez egy elég nagy traumája az életemnek, amiben szintén Isten segít, hogy feldolgozzam, és helyére kerüljön. Tehát imádkoztunk, hogy mi legyen, és azt az igét kaptuk a férjemmel egy ilyen csendességünkben, hogy ott áll a nép az ígéret földje előtt, bemehetnének, követeket küldenek, látják, hogy tejjel, mézzel folyó föld az, de ők megijednek, és nem mennek be, és az Isten nem is engedi 40 évig őket be az ígéret földjére. És akkor mi azt hallottuk ki ebből, hogy ne féljünk odaállni édesanyám elé, mert az Úr nekünk adja. És az volt a szándékunk, hogy elfogadjuk, amit édesanyám dönt, azt az Isten szavaként fogadjuk el, mert ha ő úgy gondolja, hogy még fiatal vagyok, vagy nem tartja helyén valónak, akkor ezt elfogadjuk. De nem így lett, pedig édesanyám egy elég szigorú asszony, hanem annyit mondott, hogy figyelni fogja, hogy ne menjen ez a tanulásom, meg az életem rovására, és jóvá hagyta ezt a kapcsolatot, úgyhogy 5 év együttjárás után volt az esküvünk, és azóta az Isten 3 okos, szép, egészséges gyermekkel megajándékozott, és éljük ebben is azt, hogy az ő áldása az beteljesedett.
Édesanyád hogyan fogadta a megtérésedet?
Hát azon a nyáron, amikor hazajöttem a táborból, és elmondtam otthon, hogy mi történt, nem értette. Nagyon megmaradt bennem, annyit mondott, hogy kis csacsim. Ez azt fejezte ki számomra, hogy ő ezt nem veszi komolyan, azt gondolta, hogy egy fellángolás lesz, de hát nem az lett. Sajnos azóta sem tudtam vele úgy beszélgetni, hogy a hithez közelebb kerülhessen, de bízom abban, hogy látja azt az életünkön, hogy ez Istentől van, és az Isten áldása van rajta.
Másokat esetleg sikerült Isten felé terelni?
Voltak olyan alkalmak, amikor főleg még ifiskoromban mentünk falumissziókra. Az ottani lelkészekkel volt ez mindig megbeszélve, és akkor egy hétig akár ott táborozva hívtuk a fiatalokat magunkhoz, csináltunk programokat, és mindig kialakultak olyan mély beszélgetések, amik során volt konkrétan egy példa, ahol imádkoztunk együtt egy fiúval, aki abban az imában átadta az életét az Istennek. Ez egy nagyon különleges pillanata az életemnek, főleg azért, mert utána ez a fiú teológiára ment tovább, és lelkipásztor lett, és látjuk azt, hogy az Isten hogy megsokszorozta ezt a magot. De ha mostani életemre gondolok, most jellemzően abban használ az Isten, hogy mások hitét erősítse rajtam keresztül, tehát már megtért, főleg asszonyokkal, nőkkel, hívő lányokkal tudok úgy beszélgetni, hogy egy kicsit ők ezáltal közelebb kerülhessenek az Úrhoz.
Fel tudsz idézni olyan nehézséget az életedben, amin keresztül az Úr kegyelme és megtartó ereje veled volt?
Konkrétan 2 nagyon nagy mérföldköve van az életemnek. Az egyik az édesapám elvesztése volt. Ugye 11 éves voltam, amikor egy szívinfarktus elvitte őt váratlanul. Mivel utána én megtértem, az Isten elkezdett ezen dolgozni, gyógyítani, bár nagyon sok időnek kellett eltenni, hát kb. 20 év, mire úgy igazán szembe mertem nézni ezzel, addig valahol ez a gyász el volt folytva bennem, de volt szintén egy ilyen gyülekezeti tábor, ahol egy imaösvény szólt a családról, és nagyon vonzott engem ez az imaösvény, de féltem is tőle, hogy ott mi vár rám, sose voltam még ilyenen, de aztán erőt vettem magamon, és lementem, és hát az apa sarokban ott fölszakadt az a gyász, ami el volt folytva sokáig, és egyúttal megéltem azt, hogy az Isten átölel, és betölti azt a hiányt az ő jelenlétével és szeretetével, és nagyon jó volt megélni ezt a gyógyulást, amit aztán követett még sok több további esemény is. Egy gyógyító hétvégén voltunk, ahol például előjött ugyanez a történet bennem a megbocsátás oldaláról. Először nem tudtam, hogy miért kéne megbocsátanom, hát nem tehet róla, hogy szegény meghalt, de aztán rájöttem, hogy de, tehát az a gyerek bennem az igenis valahol magára hagyatottságot élt meg. És nagyon felszabadító volt ott is megélni ezt, hogy kimondhattam, hogy akkor én ezt is el tudom engedni. Nagyon meghatározó számomra, és ide vezetem vissza, hogy nagyon erős a biztonság iránti igényem. Tehát ugye gyerekként nekem összetört a világom egyik pillanatról a másikra, és valahogy ezt ösztönösen úgy próbáltam kompenzálni, hogy akkor én megteremtem a biztonságot, a kereteket, majd én kézben tartom, és az Isten sok-sok-sok-sok eseményen keresztül tanít arra, hogy nem az én kezemben van ez. És akkor itt kapcsolom be a másik történetet. 2021-ben tombol a COVID, és akkor derült ki, hogy egy petefészek ciszta olyan nagyra nőtt bennem, hogy azonnali műtétre van szükség, és hát már az csodálatos volt, hogy az Isten úgy elrendezte ezt, hogy eljutottam orvoshoz, hogy azonnal az orvos intézette egy MRI-t, még aznap estére, tehát ez elképesztő, a nőgyógyász is azonnal tudott fogadni, és tulajdonképpen pár hét, három héten belül már megvolt a műtéti időpont. Ami különösen nehézzé tette ezt az időszakot, hogy pont a COVID miatt előtte vesztettük el a keresztlányunknak a férjét, aki 31 éves, fiatal, életerős, kétgyermekes apuka volt, és egy fél ország imádkozott érte, mert sokan ismerték és szerették, ők is hívő, szolgáló család, és nem értettük, hogy az Isten hogy engedhette ezt meg. És hát ez összekeveredve az én műtétemmel tulajdonképpen nem tudtam a gyerekeimnek azt mondani, hogy az Isten meg fog tartani, és minden rendben lesz, mert hát ott volt a példa, hogy nem, ez nem feltétlenül van így. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz lelki teher volt, sose volt nagy műtétem, amúgy sem, tehát nem tudtam, mire számít, csak legjobban attól féltem, hogy kiszolgáltatott leszek, mert ugye látogatni se jöhet be senki a COVID miatt, és hogy a fájdalom hogy lesz, mint lesz. És pont a műtét előtt volt egy úrvacsora az Isten tiszteletünk keretén belül, és akkor ott az Isten engedte meglátni azt, hogy hát ő is ismeri a fájdalmat a kereszten. Ő nem kapott fájdalomcsillapítót sem, én azért fogok kapni, és hát a kiszolgáltatottságot is ismerte, mert ott még az Isten is elhagyta egy rövid időre az atya. És ez nekem annyira erőt adott, hogy egy olyan Istenünk van, aki nálam még jobban tudja, hogy milyen az, amikor az ember ilyen helyzetben van, és hát csodálatos módon készítette nekem azt a kórházi helyzetet is, tehát beléptem a kórterembe, és mintha egy baráti társaságba csöppentem volna, olyan nyitott és kedves és egymásra odafigyelő nők voltak ott, hogy el voltam képedve, hogy hol vagyok, és a műtét majdnem meghiúsult, mert nem volt személyzet, nem volt az a csapat, aki a szövettant műtét alatt meg tudná vizsgálni, valahogy ezek nem álltak össze, de az orvosom, Isten eszköze, nem tudok mást mondani, ő addig-addig ment utána, hogy szabadságról visszahívta a doktornőt, hogy meglegyen a szövettan, hogy szerzett helyettes műtős fiút, és összerántotta a csapatot, és én mindezt csak utólag tudtam meg. Tehát én olyan békességben voltam ott, hogy minden megy a maga módján, és utólag mondta el mindezeket, és akkor áldottam az Istent, hogy itt tanított meg leginkább arra, hogy én mennyire be akarom magam biztosítani, és hogy mennyire nem tudom magam bebiztosítani, de cserében ő ott van, és olyan módon hordoz, amit ember el nem tudna képzelni.
Mit jelent ő számodra, és hogyan ápolod a kapcsolatotokat?
Hát nekem az életem alapja, tehát mondhatni, hogy benne, hogy is mondja Pál apostol, benne élünk, mozgunk és vagyunk, és ezt élem. Minden reggel csendességgel, imádsággal kezdem a napot, elolvasom az igét, ugye nekünk reformátusoknak is van bibliaolvasók kalauzunk, és ez alapján imádkozom, oda viszem a saját épp aktuális gondjaimat, bajaimat, nagyon törekszem a hálaadásra, mindenben meglátni azt a kegyelmet és örömet, ami tőle van, a nehézségekben is, meg hát másokért, családomért könyörgök, azokért, akikkel kapcsolódok itt-ott életem során, ez mindenképpen meghatározó, és hát nagyon gazdagító volt számomra ez az elmúlt év, amit a Szapiencia Egyetemen tölthettem, ilyen szempontból, mert dogmatikát is tanultam, és bár sok mindent tudtam már az igéből, meg az ige hirdetések tanításából, de valahogy itt az, hogy végigvettük szisztematikusan, hogy ki az atya, hogy ki a fiú, és ki a lélek, ez olyan mélységet adott ennek a kapcsolódásnak és misztikumnak, amit nem gondoltam volna korábban. Jézus abszolút a megkerülhetetlen, tehát az, hogy az Isten eljött közénk testben, ez egy felfoghatatlan dolog, én úgy gondolom, és az, hogy ráadásul életét adta értünk, személyesen én értem is, ez meg aztán sokáig kerestem azt, hogy mit jelent az, amit sokszor hallani, hogy a feltámadás erejéből élni. És valahogy nem azt mondom, hogy értem már, de kezdem kapizsgálni, hogy az, hogy mindent a kereszten át nézni. Nemrég megértettem azt például, hogy Jézus az utolsó vacsoránál, amikor megtöri a kenyeret, hálát ad, de ő már tudja, hogy az ő teste fog megtöretni, és hogy hálát ad már előre azért, ami következni fog. És valahogy ebben kezdem másképp látni a mindennapjaimat is, hogy mindenért lehet hálát adni, nem csak a jó dolgokért, hanem azért is, ami nehézség, hiszen ahogy el is mondtam, én magam is megéltem, hogy az Isten minden nehézségből áldást tud formálni és fakasztani.
Milyen mérföldkövekre, fordulópontokra emlékszel vissza, amelyek közelebb vittek ő hozzá?
Nagyon sok fordulópont volt, kisebbek, nagyobbak, ugye ez a két nagy esemény az életemnek is. Az iskola is fordulópont volt, mert megéltem itt is azt, hogy van egy elhívás, amire ha igent mondok, akkor az Isten elkészíti az utat. És nem tudtam, így visszagondolva se tudom, hogy hogy sikerült megcsinálni, hogy a család munka mellett közben van egy zenekarom a gyülekezetben, ezt a szolgálatot is vittem tovább. Sajnos pont erre az időszakra esett, hogy a munkahelyemről is kiderült, hogy meg fog szűnni, és keresni kell egy másikat. Tehát olyan terhelés volt, hogy fogalmam nincs, hogy tudtam megcsinálni ezt az évet, de ott volt, és valahogy segített.
Mit adott ez az év a hitedhez, és hogyan fogod hasznosítani az ott tanultakat az ő dicsőségére?
Most egy év teológiát tanultam, hogy aztán ősztől a lelki gondozó képzést megkezdhessem. Ez nagyon sokat adott abban, hogy mélyült a hitem, egész más mélységében látom azt, aki az Isten maga, a Szent Háromság Isten, és nagyon sok elfogadást adott. Tehát az, hogy én reformátusként egy katolikus egyetem teológiáját tanultam, ez megláttatta velem, hogy sokkal több a közös, mint ami elválaszt minket, és ez az elfogadás és egység megélése, ez nagyon-nagyon sokat adott, és a beszélgetéseimben is sokszor nem csak református nőkkel tudok kapcsolódni, így sokkal jobban megértem most már azt a katolikus gondolkodást, vagy identitást, ami azért egy picit más, mint a református, de nem kevesebb, nem több.
Gyülekezeti szolgálatodon keresztül milyen kihívásokkal találkozol, illetve hogyan tapasztalod az Úr áldását?
Két szolgálatom is van a gyülekezetben, az egyik egy dicsőítő zenekar vezetése, ahol mindig azt élem meg, hogy mi eszközök vagyunk az Isten kezében, egy csatorna, mint a slag, amin átfolyik a víz, mi vagyunk, aki ezt biztosítani tudjuk. Nagyon áldott szolgálat ez, nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy az a lelkület, ami bennünk van, az építi a közösséget, és erre is próbálunk figyelni, hogy nem a tökéletesség, a perfekcionizmus a lényeg, hanem az, hogy az Isten dicsőítsük, és nem mi legyünk a középpontban, hanem ő. A másik szolgálatom pedig lelki beszélgetések azokkal a nőkkel, akik épp megrekedtek, megfáradtak. Van egy coach végzettségem is, de elvégeztem egy keresztény mentor műhelyt is, ami inkább a kísérés oldaláról segített a módszertant megtanulni. Úgyhogy én egy ilyen keresztény lelki kísérőnek tartom magam, amivel tudok szolgálni, hogy ez az elfogadás, az Isten szemével látni a másikat, és ítélkezés nélkül meghallgatni, amiben van, és csak finoman kérdésekkel vinni tovább őt, hogy újra kapcsolódni tudjon az Úrhoz. Ez egy fontos szolgálatom.
Az Istennel való életörömét össze tudnád foglalni?
Azt gondolom, hogy ez a világ mostanában annyira arról szól, hogy az egyén van a középpontban, magunkat teljesítsük ki, magunk boldogulása legyen a középpontban. Én azért vagyok nagyon hálás azért, hogy az Isten megragadott, mert túl tudok látni ezáltal a földi dimenzión, és kitárult valahogy a világ, hogy nem csak ez a földi élet van, és ez egy olyan gazdagságot ad, egy olyan plusz elhívást ad, hogy van egy ilyen mennyei vonzás, amiben ha beleállunk, akkor találjuk meg igazán önmagunkat. Tehát, ahogy Jézus is mondja, hogy el kell veszteni magunkat ahhoz, hogy megtaláljuk. És ez egy olyan fordított világ, amit az Isten idehozott, hogy nem az önzés, hanem pont az önzetlenség, hogy az adni tudás, a másikra való odafigyelés annyira gazdagító, hogy én bár nagyon tudok örülni a természetnek, nagyon tudok örülni az Isten ajándékainak, de leginkább akkor repes a szívem, és akkor vagyok hálás, amikor megengedi látni az ő munkáját, akár a saját, akár a másik életében, mert én azt gondolom, hogy nincs olyan mulatozás a világon, ami ezt pótolhatná.
Vannak olyan emberek, akik a hited növekedésében sokat jelentettek számodra?
A megtérésemkor Dunaharasztira jártunk gyülekezetbe, és ott Faragó Tibor lelkipásztorra emlékszem nagyon jó szívvel. Ő neki különleges ajándéka volt arra, hogy utána menjen az embereknek. Ő biciklire ült, vagy kismotorra ült, és járta a települést, és tulajdonképpen neki is köszönhető az, hogy jártam abba a gyülekezetbe, mert hozzánk is becsöngetett, ha elmaradtam esetleg, és megkérdezte, hogy hogy vagyunk. Tőle mindenképpen magammal viszem ezt a hozzáállást. Aztán a Szigetszentmiklósi gyülekezetünkben, amikor itt indult a közösség, Harmati András volt a lelkipásztor. Ő neki az ige hirdetéseinek a mélysége volt, ami nagyon sokat formált. Ő az emberi lélek és az Isten munkájának olyan mélységeibe tudott belenyúlni, hogy az ember tényleg utána egy hétig emészgette az ige hirdetésnek az üzeneteit. Nekem ez nagyon sokat jelentett, hogy én is merjek mélyre nyúlni, és merjek szembenézni nehéz kérdésekkel is akár. És ha már Faragó Tibort említettem, az ő fia, Faragó Csaba most Harasztina a lelkész, és ő volt az ifi vezetőnk annak idején. Tőle az maradt meg leginkább, hogy egy-egy ifit sokszor úgy kezdett, hogy ő éppen utazott be hévvel a teológiára, és azon gondolkodott útközben, hogy, és mindig volt valami, amin gondolkodott, és kamaszként nekem ez szintén sokat jelentett, hogy lehet gondolkodni dolgokon, hogy nem baj, ha megkérdőjelezzük a világot, megkérdőjelezzük azokat, amik ilyen evidenciáknak tűnnek, és lehet keresni Istennél a válaszokat ezekre.
Kedves hallgatók, Kereki Krisztina tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.